Dalosaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Bátor Botond Pál összerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok és Pécs című könyvet mutatjuk be. A szerzője Pánkúti Gábor történész, felolvassa Barabás Réka színművész.
A Pálosok és Pécs, írta Pánkúti Gábor. A ráncdúlás. A bizakodásra okot adó fejleményeket az 1704-es ráncdúlás szakította meg. Ezt megelőzően már a kurucok is végigvonultak az egyházmegyén, a török hódoltságot átvészelő katolikus templomok és plébániák sorát pusztítva el. A Herberstein császári generális segédcsapataiként ellenük harcoló rácok betörése azonban Pécs számára is végzetes volt. Az öldöklésnek és fosztogatásnak a városban 4 jezsuita, 3 ferences és egy kanonok esett áldozatául, az életben maradtak pedig elmenekültek a városból. Idézet: Siklóson és Pécset levészárolták a papokat, kirabolták a templomokat, és mindent szétszúztak bennük, leszették a templomtornyokból a harangokat, s magukkal hurcolták. A templomokban menedéket keresőket kirabolták, egy részüket helyben lemészárolták. A német és magyar asszonyokat, gyerekeket rabságba hurcolták, és az asszonyokon kedvüket töltötték. Amennyire különféle szóbeszédekből kihámozhattuk, a szakadárok egyedüli és legfőbb célja kiirtani a katolikusokat, írta a szemtanú. A radanai idejében megkezdett folyamat megszakadt, és csak 1712-ben indult újra. A ráncdúláskor Stresska Márton rendi történetíró, az erényekben bővelkedő Huszár István pécsi pálos elöljáró csodálatos megmenekülését így jegyezte le. Idézet: Miközben Magyarországon kegyetlen lázongások dúltak, apostoli hevülettel telve a falvakba és városokba ment, és nagy lelki nyugalommal hirdette az ősi hit igazságait. Igen sok embert, aki az ősök szent hitéből az új felekezetre tért, a tévedések örvényéből a tiszta hit világosságába vezetett, ami miatt ezeknél a helytelen véleményekkel rontotta embereknél nagy gyűlöletre lelt. Midőn ugyanis Pécs városát, ahol ő kicsinyházunk főnöke volt, ellenséges módon pusztították, sok polgárnak, sőt szerzetesnek vérét barbár kegyetlenséggel ontották, elhatározták, hogy Istvánunkat nagyobb dűvel teszik el lábalól, sőt, egyik-másik rác kínzóeszközt is készített számára. Ő azonban mégis, tökéletes erényétől megvédve, sértetlenül maradt. Idézet bezárva. A szerzetesre szegezett fegyver azonban nem sült el. A házfőnök a csodás megmenekülést a csesztohovai szűz oltalmazásának tulajdonította. Újbóli újrakezdés. Ilyen előzmények után a pécsi páros alapítás csak 1711, a szatmári béke megkötése után induló lassú újjáépülés során tudott mélyebb gyökeret verni és prosperálni. Ez az időszak a re, illetve neoorganizáció kora, mindenek előtt átmenetiségében ragadható meg. A régi és az új struktúrák párhuzamossága, a régi, az új és még újabb szereplők érdekeinek, elveinek és programjainak kusza egyvelege uradalmi szinten a jogi és tulajdoni viszonyok bizonytalanságában érhető tetten. A birtokosok mai szemmel talán meghökkentően heves és leplezetlen összeütközései a kortársak számára e rendszer szintű zavarok és ellentmondások természetes velejárói voltak. Jakab-hegy. A pálosok számára a korábbi patacsi és jakabhegyi birtokok visszaszerzése nem járt sikerrel. A Jakab-hegyet első Lipót király még 1703-ban a pécsi klérusnak adományozta. A rendelkezés ahhoz a Nová donációhoz kapcsolódott, melyben az uralkodó Pécs városát is a püspök és a káptalan birtokává tette, évtizedes küzdelmet indítva el az oppidummá minősített város polgársága és a püspökség között. A szabad királyi város rangjáért küzdő városiakhoz hasonlóan a pálosok nem viselték belenyugvással a helyzetet. Az ősi fészek ügyében több pert is indítottak, és Rómában is panasszal éltek, mind hiába. A birtokvita 1732-ben odáig fajult, hogy a pécsi káptalan tulajdonjoga nyomatékosítására fegyveres hajdúkat vezényelt a helyszínre, amikor a pálosok Szent Jakab napján zarándoklatot tartottak régi kolostoruknál. Az incidens a következő évben is megismétlődött, amikor is a pálosok panaszát Thurn püspök azzal utasította el, hogy a botrányt a birtokháborítással ők maguk okozták. A káptalan csak birtoka védelmében alkalmazott erőszakot. Az érintett területet az 1736-os egyházi birtokfeloszlatáskor véglegesen a káptalan kapta meg. A Jakab-hegyi romokon, melyek között az 1700-as évek elején is éltek remeték, Fonyó Sándor kanonok épített új kolostort. Az emeletes remeteház 1745-ben nyílt meg, és a hozzá kapcsolódó konfraternitás is ekkor kezdte működését. A katolikus megújulás időszakában ismét sokan, laikusok és klerikusok is választották a pálosoktól független remete életmódot. Így a hely szelleme mégiscsak tovább élt. Mai fogalmaink szerint a várostól és falvaktól félreeső környezetben egyfajta rekreációs életrendező központként lehet elképzelni a kezdeményezést, ahol leginkább időszakosan kaptak helyet az elvonulásra, magányos imádságra vágyó lelkek. A Jakab-hegyi remeték egyházi ruhát, fekete talárt viseltek. A világi remeték közül többen felvették a kisebb egyházi rendeket, néhányan a ferences harmadrend tagjai voltak. Az önkéntes remeték mellett ide vonulhattak vissza a püspök által vezeklésre kötelezett vagy elmélkedni küldött egyházmegyés papok is. Szentkút. A pálosokat az elveszített kolostorért Szentkút kárpótolhatta. Szentkút hagyománya szakrális központ szerepe még a pálosok megjelenése előtti időkre nyúlik vissza. A Szentkúti rezidencia naplójának bejegyzése szerint a helybeli lakók elmondták az atyáknak, hogy akkor, amikor ez a terület még törökiga alatt nyögött, Pécs városának lakói, a környéken lakó katolikus magyarok és rácok gyakran jöttek tömegesen erre a szent helyre azon jeles jótétemény miatt, amit annak a kis forrás vizének köszönhettek. Az idefűződő legenda motívum toposza szerint egy vak pécsi török basa is a forrás vizétől nyerte vissza látását. A kegyhely vonzásköre a török elvonulása után az egyházmegyében létrejött újabb zarándok helyek miatt némileg szűkülhetett. Mint említettük, a kegyhely gondozását Radonai püspök bízta a pálosokra, aki maga is szívesen időzött itt. A rendi visszaemlékezések szerint néhány pálos atya kíséretében az ürögi, csodás erejű forrás fennmaradt híre miatt kilátogatott ide, ahol sokat gyontatott, prédikált, buzgolkodott és a hívek hitvallásaiban gyönyörűségét lelte. A Szentkúti csodatévő forrás fölé a püspök és a hívek adományaiból kápolna és kolostor épült, a zarándokok részére pedig egy kis vendégfogadó. A kegyhely hamarosan népszerű és messziről is látogatott zarándok hely lett, mely püspöki kezdeményezésre a búcsújogot is megkapta a Szentszéktől. A pálosok a kegyhely környékén kis majorságot műveltek, terjeszkedésük azonban itt is akadályokba ütközött. Rétjük használatától 1747-ben estek el, amikor az a klérus és Pécs város közti határjáráskor a városhoz került, és attól kezdve pécsi lakosok legeltették itt az állataikat. A káptalannal való állandó birtokviták az 1730-as években lezajlott Jakab-hegyi incidensnél is erősebb egymásnak feszülést eredményeztek, például 1761-ben, amikor a pálosok által épített néhány házat a káptalan leromboltatta, mondván, hogy ürög az övé, és csak a Szentkútnak nevezett hely a pálosoké. A Szentkút feldúlásával kapcsolatos pereskedés még 1779-ben is tartott, míg végül Mária Terézia a pálosok javára döntött. Az örökös harc ellenére 1786-ra Szentkút az erdős pusztából német családokkal betelepült kis községgé lett. A kolostor, ahol többnyire két, négy szerzetes látott el szolgálatot, Négy szobából, konyhából és kamrából állt, erős anyagból építették, még az 1780-as évek végén is jó karban volt. Egy kocsma, pince, istálló és a jóvízű kút tartozott hozzá, melyről a helység a nevét is kapta. Az erdőn kívül a veteményes kert, egy kis szilvás és egy öt kaszás rét szolgálta a szerzetesek megélhetését. 1786-ban a birtok kamarai átvételekor mintegy öt kapás új telepítésű szőlőt műveltek. A pálosok 17.-18. századi Szentkuti működéséről Lantosné Imre Mária nyújt több tanulmányában is átfogó képet. Ebben komoly szerep jutott a missziós tevékenységnek az egyénileg és csoportosan is érkező magyar, német és horvát zarándokok között, valamint a környező falvakban, ahova az evangéliumi példát követve a pálos atyák kettessével jártak tanítani, beteget látogatni és misézni. A Szentkúti pasztoráció fontos elemei voltak a különböző nyelveken, magyarul, németül, horvátul elhangzó szentbeszédek. Ebben a pécsi szerzetes közösségek, a jezsuiták, a ferencesek és az ágostonrendiek hitszónokai is részt vettek. A szentkúti pálosok, mint misszionáriusok, a szászvári plébániára jártak el. A hagyomány és helyenként az egyházlátogatások feljegyzései szerint a hódoltság utolsó szakaszában és azt követően az öntevékeny vallásgyakorlat felerősödésével megnőtt a szent kutak kultuszának jelentősége. A sokszor paraliturgikus cselekményeket sem nélkülöző szokások a pécsi egyházmegyében több szent kútnál helyenként még a 20. század első felében is éltek. A pálos lelkiséget az újkorban olyannyira meghatározó Mária kultusz Szentkúton is érvényesült a kegytemplom patrónusának kiválasztásában, a missziós munkában és a szónoklatokban egyaránt. A Mária ünnepeken tartott templom búcsuk alkalmával, Pécsről, zenekari kísérettel, a katonaság és a városi előjárók, valamint a többi szerzetes rend részvételével rendeztek látványos barokk processziókat. A népi vallásosság különféle formái is virágoztak, jámborak és kevésbé jámborak egyaránt. A gyógyulást kereső zarándokok votumai és a városi polgárok felajánlásai következtében a templom belső egyre gazdagodott.
Kedves hallgatóink! A pálosrend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok és Pécs című könyvet mutattuk be. A szerzője Bánkóti Gábor történész, felolvasta Barabás Réka színművész. Szeretettel búcsúzom a hallgatóktól, Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!